Szeretettel köszöntünk mindenkit a Proprogressione 10. születésnapja alkalmából megrendezett első pillérbeszélgetésen, ami a PP Arts nevet viselő pillérhez kapcsolódik. Én Pallag Sára vagyok, sokatokkal nyilván már személyesen online mindenféle terekben találkoztunk. Én vagyok a PP Arts pillérnek a vezetője, és a sors fura fintora, hogy a PP Arts pillér az, ami a legősibb pillére a Proprogressionének, és jelen pillanatban a barnán kívül én vagyok itt a legrégebb óta a cégnél, úgyhogy ez egy ilyen különös egybeesés. És szeretettel köszöntöm mai vendégeinket is, akik nem mások, mint Bognár Anita, Makra Viktória és Tömör Miklós. Mindhármukkal nagyon sokat dolgozunk együtt, nagyon sok projektünk van, nagyon régre nyúlik vissza az együttműködésünk és a barátságunk, és szeretném megkérni őket, szeretnélek megkérni titeket, hogy mutatkozzatok be egy picit, kezdjed mondjuk Viktória, te.
Jó. Én 2013-ban végeztem a Színművészeti Egyetemen, egy olyan szakon, amit úgy hívnak, hogy színművész, bábszínész specializáció, és azóta pedig független színházi alkotóként dolgozom itthon, a PP-nek köszönhetően nagyon sokat külföldön is, meg másnak köszönhetően is, elég sok országban jártam már színházzal, és tulajdonképpen ez nekem nagyon-nagyon fontos, hogy így ki tudjak tekinteni ebből az országból, és aztán visszahozzam ide azokat a művészeti meglátásokat, amiket máshol meg tudok tanulni.
De erről még reméljük, hogy fogsz mesélni az elkövetkezendő 30-40-50 percben. Bocsánat, gondolkodom, legyen Miklós a következő. Szervusz!
Sziasztok, köszönöm, hogy itt lehetek veletek. Tömör Miklós vagyok, a Vajónak az elnöke hivatalosan, de inkább szeretem azt hívni, hogy projektmenedzser. Mi különböző köztéri beavatkozásokat hozunk létre. Most úgy mondom, nagyon szépen az utóbbi időben, hogy köztér humanizálással foglalkozunk. Ezek lehetnek különböző beavatkozások, installációk, eseményszervezés. És most már mi egy évvel idősebbek vagyunk, mint a PP, mi 11 évesek vagyunk, tavaly ünnepeltük a 10. szülinapunkat, de a PP-nek is boldog szünetet kívánok innen is. És nagyon régóta dolgozok együtt a PP-vel, vagy Propro-val, én Propro-t szoktam meg. Talán a Rive projekt volt az első, amiben együtt dolgoztunk, amikor a úszó színpadot hoztunk végig a Dunán, Bécstől végül is, talán Ruszéig érte, nem tudom, meddig jutott, ezt majd megbeszéljük közben. Szóval ezzel foglalkozom kb. 10 éve, és nagyon örülök, hogy itt lehetek veletek.
Mi is örülünk, hogy el tudtál jönni, és bocsánat, Anita, hogy a végére hagytalak, de gondoltam, hogy te, mint a legrégebbi PP motoros, aki belülről, kívülről, alulról, felülről ismered a PP-t, meg minket is, gondoltam, hogy te legyél az utolsó, de nem utolsó sorban, úgyhogy mondj magadról pár szót.
Jó, köszönöm. Én Bognár Anita vagyok, az Y-csoport független színházi társulatnak az egyik alapító tagja. Egyrészt, másrészt pedig Sára itt arra utalt, hogy pár évig belülről is ismertem a Proprogressionének a működését, ugyanis dolgoztam nálatok, mint ernyőszervezeti felelős, illetve pályázati elszámolásokkal foglalkoztam, és volt egy-két nemzetközi projektem is, úgyhogy ilyen szempontból tényleg sok mindenbe beleláthattam nektek köszönhetően, és hát azt kell mondjam, hogy a PP ilyen szempontból engem is, meg az Y-csoportot is úgymond így inkubálta, és az elmúlt években, amióta mi az ernyő szervezetbe tartozunk, azóta például megalapítottuk a saját egyesületünket is. És még azt szerettem volna elmondani, hogy egyébként Vikivel mi dolgoztunk is együtt, de erre majd gondolom később még ki fogunk térni, hogy Viktória például már rendezett is az Y-csoportban.
Igen, és mi is dolgoztunk együtt a Mikivel, mert mi viszont játszottunk, hát én is inkább úgy fogalmazok, hogy én vagyok a művészeti menedzsere a Let Puppets társulatnak, és többször felléptünk már Mikijéknél a Kiscelli Múzeumban.
Igen, meg a Szabi Hídon is volt.
Meg a Szabi Hídon.
A halas rendezés.
minden szál összeér. Egyébként nekem pont így a beszélgetés előtt jutott eszembe, hogy van még egy közös bennünk, nem dologra, hanem személyre gondolok, nem tudom, hogy kitaláljátok-e, hogy ki az, akivel mindannyian nagyon szoros együttműködésbe dolgoztunk együtt, vagy dolgozunk mai napig együtt. Egy emberre gondolok, és egyébként itt van most köztünk.
A Barna?
Hát a Barna mindenkihez csatlakozik.
Jó, akkor még nézem.
Elárulom akkor, nevetni fog. A Zsuzsi, igen, a Balogh Zsuzsi igazából, aki Y-csoportos is, Vikivel is együtt dolgozik, a Szabi hídon is, úgyhogy azért több dolog is közös bennünk, bár Zsuzsi nem dolog, tehát nem így értettem. Azt szeretném mondani a kedves hallgatóságunknak, néző közönségünknek, hogyha bármi kérdésetek van majd beszélgetés bármelyik részhez kapcsolódóan, akkor chatbe nyugodtan tegyétek föl, és akkor a végén szánunk rá egy kis időt, hogy megválaszoljuk ezeket. Illetve aki még nem ismeri a PP Arts-ot, annak csak nagyon röviden elmondanám, hogy ugye a PP négy pillérje közül ez az, ami elsősorban hazai produkciók, illetve saját előadások megvalósításával foglalkozik. Vannak egyébként nyilván nemzetközi koprodukcióink is, de alapvetően a saját előadásokra fektetjük itt a hangsúlyt, a hazai pályázatokkal foglalkozunk, és ugye van egy ernyőszervezetünk, amit ugye Anita is említett már, és az ernyőszervezeti tagjainkkal nagyon szoros együttműködésben próbáljuk őket ugye feltörekvő fiatal művészeket, vagy már profi előadókat, művészeket támogatni pályázati háttérrel, kapcsolati hálóval. Úgyhogy igazából ez az, amit csinálunk, és ez az, aminek én vagyok a felelőse. És arra gondoltam, hogy ne szóljon majd az egész beszélgetés erről a szomorú COVID-helyzetről, de gondoltam, hogy megkérdezem, hogy az elmúlt egy évben mit csináltatok. Kiérzi magába az erőt, hogy elkezdje ezt a síralomkört.
Jó volt ez a COVID. Nem, szóval, hogy voltak jó részei. Nem, úgy értem, hogy tök jó volt, hogy így magunkkal foglalkoztunk, meg én vidéken töltöttem nagyon sok időt például, és tök jó volt. Hát ami nagyon rossz az, hogy nem lehet eseményt szervezni. Az tényleg nagyon szomorú volt, és akkor rájösszel elkezdek zenét hallgatni, akkor így végig azt futott a fejembe, hogy fúristen, milyen bulit kéne megcsinálni, és hogy ki lenne az a DJ, akit először meg felhívnék, mert tényleg nagyon hiányzik az, hogy emberekkel találkozzak, és bulikat szervezzünk, és bulikban részt vegyünk, vagy bármilyen kulturális eseményen, szóval tényleg nem hiányzik ez. Mi nagyon sokat dolgoztunk tavaly, hogy visszatérjek a kérdésre is, hogy mivel foglalkoztunk tavaly. Hát nekünk tavaly nyílt volna meg a közösségi tere a Vajónak a Kosztályi Dezső téren, aminek a megnyitóját áprilisra terveztük, tavaly áprilisra, és hát március közepén elkezdődött a COVID-járvány. Végül úgy döntöttünk, hogy ilyen október-november között már kinyitottunk, mint közösségi iroda, de mindenféle limitálásokkal, rossz volt, de volt benne már egy-két olyan nap, amikor nem éreztük, hogy hú, már működik a dolog, de azért nagyon az, hogy úgy egy közösségi teret létrehozni, hogy embereket nem engedhet be. Közben nagyon sokat dolgoztunk a rakpartnak a megnyitásán, a pesti rakpart, ami egy sokkal komolyabb program lett volna, mint ami megvalósult végül tavaly, illetve ami még fut idén is, de ez egy nagyon jó program, szóval nagyon örülünk, hogy ez így fut, hogy hétvégenként meg van nyitva a pesti rakpark, de hát ennél sokkal másabb. Tehát mi úgy gondoltuk, hogy egy kicsit ilyen Szabi hídasabb lesz a történet, de hát végül is az lett, hogy ez egy ilyen szabadon használható köztér, ahol nincsen semmiféle program, de így is nagyon jól működik, reméljük, hogy idén már valamit tudunk itt csinálni, ha más nem, vagy hát ezt úgy gondolom, hogy más nem, hogy az is nagyon, nagyon komoly dolog, hogyha ilyen placemaking beavatkozásokat tudunk a rakpartra kitenni, különböző installációkat, művészeti alkotásokat, képzőművészeti dolgokat egyelőre, mert tényleg előadásokat nem tudunk oda vinni. De reméljük, hogy még nyáron sikerül azt is valamikor nyár végén.
Lányok?
Mi, hát egy évvel ezelőtt, amikor beütött a krach, akkor ezt a helyzetet igazából úgy próbáltuk meg hát valahogy átvészelni, hogy egy olyan projekttel kezdtünk el foglalkozni, aminek egyébként én voltam pont a projektvezetője, meg az ötletgazdája is. Ez egy színházi nevelési előadás, ami a pornónak a fiatalokra tett, vagy a fiatalok szexuális életére tett hatását vizsgálja. Most ez nem egy jó szó, hogy vizsgálja, tehát erről szerettünk volna egyfajta párbeszédet indítani, vagy az előadásban ezzel foglalkozunk, és olyan szempontból szerintem még szerencsés is volt a helyzet, hogy ugye voltunk mi a színészek, akik szerettünk volna ezzel a témával foglalkozni, de azért ahhoz, hogy ehhez a témához hozzányúljunk, sok kutatásra volt szükség. És akkor arra használtuk ezt az időszakot, hogy szerveztünk különböző ilyen zoomos meetingeket, cikkeket olvastunk, mindig valaki felkészült valamilyen témából, és akkor ilyen prezentációkat tartottunk egymásnak, volt, hogy beszéltünk szexuálpszichológussal, vagy tanárnőkkel azzal kapcsolatban, hogy mik az élményeik, és akkor utána pedig nyáron meg tudott történni egy írási folyamat, amit Bodor Panna dramaturggal csináltunk, és aztán végül is eljutottunk egy munkabemutatóig is novemberben, ami már sajnos hát online körülmények közé szorult, de egyébként meg az egy szerencse, hogy tehát valameddig el tudtunk jutni, és be tudtuk mutatni, és valahol tart a projekt. És mindemellett pedig január-februárban pedig a Szecsuáni Júlélek című előadást próbáltuk, aminek szintén végül online bemutatója lett. Úgyhogy két bemutatót tartottunk, ha bár mindkettő nem offline felületen valósult meg.
És egyébként, bocsánat, Viktória, mindjárt eljössz, a tervezitek a további munkát a Felelsz vagy Mersz előadással, ugye?
Igen, abszolút tervezzük. Igazából ez már egy másik kérdés. Az igazság, hogy ezzel kapcsolatban bennem most nagyon sok kérdés van, mert azt nagyon nehéz szerintem ebben a helyzetben eldönteni, hogy az ember most hosszú távra vagy rövid távra tervezze. Ugyanis nekünk akkor, amikor novemberben bemutattuk az előadást végül online felületen, akkor az alkotókkal abban állapodtunk meg, hogy ez nem lesz egy online előadás a témának az érzékenysége miatt. Egyszerűen azért, mert félünk, hogy a diákok nem tudnak olyan biztonságos környezetet teremteni maguknak, hogy erről majd online beszélgetni akarjanak. Meg, hogy élőben is feltételezzük, hogy azért nem lesz könnyű falat. És akkor ebben megállapodtunk, azt gondoltam én is, hogy akkor majd márciusban fel tudjuk újítani, elővesszük, és akkor mehetünk az iskolákba. Na hát ez egyáltalán nem így történt. És megmondom őszintén, hogy én is, aki az online színháznak nem vagyok egy nagy rajongója, azért most már elkezdtem gondolkozni azon, hogy lehetne mégis megoldani azt, hogy az ő biztonságos terük is meg legyen teremtve, akár úgy, hogy nem tudom én, kikapcsolt kamerával, és csak írásban szólnak hozzá. Tehát ez mondom, egy ilyen ötletelés szinten van bennem, és lehet, hogy nem is fog megvalósulni, csak azt mondom, hogy nagyon az a nehézsége a dolognak, hogy akkor például én azt éreztem, hogy egy rövid távú megoldást hoztunk, eljutott valameddig a projekt, csináltunk egy online bemutatót főleg szakértőknek, vagy szakmai közönségnek, és akkor azt gondoltuk, hogy ez egy átmeneti megoldás. És most meg kezdem azt érezni, hogy muszáj nem átmeneti megoldásokat is hozni. Vagyis ki tudja, mert nagyon nehéz tervezni.
Igen, teljes a bizonytalanság. Viktóriának viszont volt premierje, kettő is igazából, mindkettőn ott voltam. De ne csak erről, mesélj az elmúlt egy évedről.
Hát igen, igazából nálam az a faramúci helyzet állt elő, hogy pont ebben a nehéz pandémiás időszakban rendeztem meg az eddigi művészi munkásságomnak így a legnehezebb, legösszetettebb, legkihívásosabb, de számomra legfontosabb adását, aminek egyébként Balogh Zsuzsi az asszisztense, a Hét törpét a MUM Színházban, ami egy staféta nyertes produkció, ahol most elárulom, hogy a stafétán, nem titok, 5,5 millió forintot nyertünk erre az előadásra, ami azért független körökben egy nem kis pénznek számít, tehát hogy hirtelen feltárult a mennyek kapuja, hogy normális fizetést lehet adni színészeknek, ki lehet fizetni egy DJ-t, fel lehet hívni egy dramaturgot, egy sminkest, tehát hogy hirtelen olyan valódi, nem tudom, olyan helyzetbe éreztem magam, hogy így nem a barátaimat kell így 5 fillérért megkérni, hanem hogy tényleg ez egy olyan bemutató tud lenni, ahol mindenki rendesen ki van fizetve, és még a kőszínházi viszonylatokhoz képest is egy normális fizetést tudok nekik adni. Ez nekem nagyon fontos volt, mert nagyon sokszor látom azt így a független szférában, és szerintem a Covid erre még csak ráerősít, hogy igen, itt, akik itt vannak a beszélgetésben, látják is a hét törpe képeit. Tehát, hogy én nagyon sokszor láttam azt a független szférában, hogy így kevesebb pénzért dolgozunk, mint a kőszínházakban, és nekem nagyon fontos, hogy valahogy így behozzuk ezt a geppet, és megértessük azt mindenkivel, hogy a mi munkánk is van olyan fontos. És hát igen, ez egy nagyon összetett produkció volt, mint ahogy a képeken is látszik, tehát volt egy olyan technikával dolgoztunk, amit Magyarországon rajtam kívül igazából csak Szabó Veronika, aki most ott van a képen, és Molnár Csaba csinál, ez az úgynevezett buffon technika. Ez egy clowning technika, de annak egy ilyen sötétebb, szókimondóbb, vadabb műfaja, amihez meg is hívtam egy ausztrál buffon tanárt, aki januárban egyébként egy mindenki számára nyitott egyhetes buffon workshopot tartott nekünk. Tehát igen, nekem azért elég intenzív volt ez az időszak, egészen novemberig, amikor még volt még egy bemutatóm, még azon kívül is sára, amit te tudsz, tehát nem csak a Banquet for the Bees, hanem nekem még volt egy bábszínházi bemutatóm is, és akkor november után pedig semmi. Tehát november óta én babysitterkedem, és könyvet árulok, és néha beugrok a Nem sütibe felszolgálni.
És mi volt az egyébként nektek, ami akár így szellemileg segített egy picit átvészelni ezt az időszakot? Volt-e olyan, hogy új dolgokat próbáltatok ki, vagy nem, nagyon személyes dolgokat nem kell feltétlenül elárulni, de nyilván hallja az ember, hogy sokan online jogatan folyamba kezdtek, vagy nyelvet tanulni, tehát hogy egy csomó, és akkor nyilván ennél még százszor izgalmasabb dolgokat is lehet találni. Volt-e valami, ami így bejött az életetekbe?
Nekem talán visszajött én sokat bicikliztem, mert most is biciklivel közlekedem Budapesten, meg mindenhol, de régebben országúti bicikliztem, így nem komolyan, de jobb biciklet. Ez a biciklizés az így, ami így visszajött, és így ez a sport. De ilyen, tényleg ilyen hosszú távú, ilyen órákig mozgás. Ez így jó tett, így a lelkemnek egy kicsit. Kb. Ez volt az, ami nagyon segített. Illetve a másik, ami ilyen nagyon nagy változás volt az életem, hogy lett egy kutyám. És az is ilyen rendszert adott az életembe, hogy így koreggel sétál, és te sétál. Kötelező játék, kötelező kétlevés, fú, na, akkor így minden este 2 órát a gebért hegyen vagyok, és akkor így tényleg ott így egy kicsit mentális helyre tudom rakni magam. Illetve egy idő után elkezdtem azt csinálni, hogy ezeket ilyen meetingek kialakítottam, vagy hát ilyen baráti sétákkal alakítottam, és akkor ilyen páros sétákat tartottam a gebért hegyen emberek közben, így próbáltam így a mentális egészségemet így kicsit így megtartani, nem tudom, hogy mondjam. A kutyát ajánlom mindenkinek.
Szeptemberben elkezdtem az ELTE-nek egy mesterszakát, a russzisztika szakot, és ez mentálisan engem eléggé frissen tart. Tehát nagyon, most belevetettem magam egy csomó orosz regénybe, ami korábban kimaradt, ja, mert hogy alapvetően egyébként én szlavisztika szakon végeztem, BA szakon, és orosz-magyar tolmácsként is dolgozom, és igazából ez a munka is, emiatt is merült fel bennem a gondolat, hogy a russzisztika szakot elkezdjem, hogy még inkább megértsem Oroszország működését, történelmét. És szóval ezt például mindenkinek ajánlom, ez egy jó időszak arra, hogy az ember például elvégezzen egy mesterszakot.
Viktória, neked volt valami, ami...
Én nem tudok sok pozitívat mondani, igazából szerintem nekem nem sikerült megőrizni a mentális egészségemet. Szóval szerintem én nem vagyok jól ebben a helyzetben. és azért nem, mert ezt egy kolléganőm posztolta a Facebookra, hogy így, ilyen módon leállítani színészeket, az legalább annyira veszélyes, mint hogyha élsportolókat állítanál le. És én így érzem magam. Tehát, hogy nekem 8-10 éves korom óta nem volt ilyen, mint most, hogy én fél éve nem voltam színpadon. Tehát, hogy ez 20 éve nem fordult elő, és szerintem ezt nem lehet jól mentálisan kezelni. Erre lehet találni igen, ilyen időszakos megoldásokat. Én az első hullám alatt elkezdtem gitározni, elkezdtem magyar tanítani egy francia fiúnak, elkezdtem franciát tanítani egy magyar lánynak, most majd angolt is fogok tanítani, de hogy ezek érzem, hogy ezek ilyen raktapaszok igazából, mert hogy én a színházba nőttem föl, nem úgy nem voltak színészek a szüleim, meg semmi, hanem hogy nagyon korán kezdtem el, és nekem ez volt a természetes közegem mindig. És hát ettől elvonási tüneteim vannak.
Igen, egyébként ez mi is sokat beszélgettünk, meg gondolkodtunk így a PP-s csapattal is, meg nyilván mindenkivel ez a téma mostanában, hogy hogyan tudja az ember megtalálni a ha van egyáltalán pozitív oldalát ennek a mai helyzetnek, és arra gondoltam, hogy ne csak a rossz oldalról beszélgessünk. Eszembe jutott az, hogy ugye az az időszakkal együtt, amikor mégis kinyithattak egy kicsit a színházak, de mondhatjuk azt, hogy egyébként nagyjából egy évvel ezelőtt megszűnt a hagyományos értelemben vett színházi élet. Tehát ha meg is nyitottak a színházak mondjuk szeptemberben, ettől függetlenül olyan korlátozások voltak, amik akár a maszkviselés, akár az, hogy hányan mehetünk be a terembe, hova ülhetünk, nem tudom. Tehát, hogy nyilván megváltozott az az alapvető szokás, ami egyébként egy színházba járással, egy koncertre bejárással, egy múzeumba járással, egy bármilyen kulturális, hagyományos értelembe vett kulturális program meglátogatásával eddig együtt járt. És nyilván ugye előtérbe kerültek az online előadások, amit azt gondoltam, hogy egy picit érdekes lehet róla beszélni, mert ennek van előnye is, meg hátránya is, meg hoztam nektek pár példát, amit csak így majd el fogok mondani, ha az online előadásokról beszéltünk egy picit, hogy milyen olyan formabontó vagy különleges megoldások születhetnek, amik igazából COVID nélkül is valószínű, hogy lettek volna, de hogy megoldást nyújthatnak egyébként a most fennálló, és hát valószínű, hogy még egy darabig velünk lévő helyzetre. Online előadások, online kulturális programok, mit tapasztaltatok, szeretitek, nem szeretitek, mi az, ami működik, mi az, ami nem. Valaki írt a közül, bocsánat, hogy online szabadívek, ezt meg kellett osztanom. Az a még kicsit.
Én azt gondolom egyébként erről, hogy számomra az online színház az kicsit ilyen, szóval ezt én ilyen kényszer megoldásnak tartom. Én azt látom, magamon is ezt érzem, és szinte mindenkivel, akivel erről beszélgetek, hogy az a probléma, hogy egyébként a színészek maguk nem igazán motiváltak abban, hogy online színházat csináljanak. Tehát nagyon hiányzik nekünk a közönség, nagyon szeretnénk kapcsolódni végre, és igenis működni, és a szakmánkban dolgozni, de sajnos az online az nem tudja azt megadni, amire mi vágyunk. Tehát ez folyamatosan egy ilyen csalódás, legalábbis nekem, hogy így megcsinálunk valamit, de valahogy az eredménye az nem ugyanaz. És ezért tehát az a nagyon nehéz, hogy hogy vegye rá magát az ember, hogy az ilyen előadásoknak a létrehozásában valahogyan motiválja magát, mert valószínűleg egyébként, hogyha az alkotók eléggé motiváltak, és jó előadást hoznak létre, akkor az a közönségre is át tudna ragadni, hiszen erről is szól a szakmánk, hogy amikor valamit mi jó érzéssel megcsinálunk, akkor azt érzi a közönség is. De én ebben látom egyébként a nehézséget, hogy maga a színész legyen motivált abban, hogy létrehozzon egy ilyen előadást. De nem tudom például, Viki, te mit gondolsz erről?
Hát pont ehhez kapcsolódva van egy eléggé friss sztorim egyébként, mert mi Zsuzsival 2 hónappal ezelőtt belevetettük magunkat ebbe, hogy jó, akkor mi nem fogunk a hét törpéből egy 226. livestreamet csinálni, mert annak semmi értelme, amúgy se az a műfaj, mert hogy a buffonok azok így nagyon erősen kommunikálnak a közönséggel, és abszolút nincs ez a 4. fal, hanem hogy akkor csináljunk egy olyan online előadást, amit kifejezetten a Zoom-ra találunk ki. És színész, ahol éppen van, így ilyen kis kockákba látod őket, mint hogy mi most beszélgetünk, és hogy ezek szolgáltatások lesznek, tehát hogy a COVID időszak alatt az lett volna a címe, hogy a hét törpe karanténban, és hogy te a COVID időszak alatt ezektől a buffonoktól kérhetsz különböző szolgáltatásokat, mint például ordítsunk együtt, szídjuk együtt a főnököt, nem tudom, online masszázs tanfolyam, hahota jóga, főző show, tehát hogy egy csomó ötletünk volt, hogy milyen szolgáltatásokat adhatnának neked ezek a kis buffonok, persze hát az ő huncut buffon módjukon, és akkor ebbe így bele is vetettük magunkat, és az történt, hogy az első mutatáson végül nem mindenki tudott csatlakozni a projekthez, én is beszálltam színészként is, és végül 4 lettünk volna ebben az online előadásban, és az első mutatáson megbeszéltük, hogy akkor mindenki hoz valamit, a 4-ből 2 mutattunk. És 2 színész pedig ezt mondta, amit most Anita említett, hogy hát ő nem találta meg otthon a motivációját, ő nem tudott semmit kitalálni, ő elvesztette a monyóját, ő most mit csináljon. És akkor kitaláltuk, hogy akkor menjünk le Tökre, ahol az egyikük lakik, és akkor mi 3-an, akik Magyarországon vagyunk, mert a 4. Pécsben van, de hál' Istennek ő volt az, aki a legmotiváltabb volt, és ő magától is ott dolgozott Bécsben, de hogy akkor mi 3-an, mi menjünk le Tökre, és akkor egy hétvége alatt hozzunk össze valamiket, és vagy lesz belőle valami, vagy nem. És amikor ott voltunk, és ténylegesen megvolt ez a kapcsolódás, és mint hogy egy próbateremben tudtunk próbálni, pont az egész, és iszonyatos sok dolgot csináltunk tényleg 2 nap alatt. Kitaláltuk, hogy majd ilyen TikTok videók lesznek, és tudjátok, hogy megcsináltuk ezeket a TikTok challenge-eket, ilyen kitömött testekkel, és akkor én így Britney Spears-re tátogtam, meg vannak ezek a nagy táncos challenge-ek, azok így megcsinálták, a Rozi egy ilyen kék zsiguli tetején így csinálta a nem tudom mit, azokat így fel is töltöttük TikTokra, tehát hogy ott így elindult a dolog, és akkor volt 2 ilyen hétvégénk, és tegnap lett volna az online premierje ennek, és 10 nappal ezelőtt az egyik színész azt mondta, hogy bocs, de én kiszállok, mert hogyha nem Tökön vagyunk együtt, hanem nekem egyedül kell otthon inspirálódnom, akkor én azt érzem, hogy én szar vagyok, hogy én ezt nem tudom csinálni, hogy nem érzem azt, hogy bármi jót tudnék csinálni, vagy akár csak mernék improvizálni a kamera előtt, mert hogy nagyon sok múlt ezen az improvizáción, és ő 10 nappal ezelőtt kiszállt ebből a projektből. És akkor én pedig úgy döntöttem, hogy akkor én pedig berekeztem ezt a projektet, mert nekem sincs már arra elég életenergiám, hogy most egy másik színészt keressek helyette, meg hogy tényleg ez az egész arra lett volna jó, hogy a járvány adta ilyen kényszerhelyzetet, kihasználjuk és kipróbáljuk ilyen új műfajoknak a megteremtésére, ami az én definícióm szerint nem is színház, hanem valami más, valami új, valami eddig ismeretlen terület, amire én egyébként így ugrok be, hogy jaj, de jó, hát hiszen ezt még nem ismerem, akkor próbáljuk ki. De hát ez nem így alakult.
Igen, még erre reagálnék csak, hogy azt kell szerintem ebbe látni, hogy azért is kell így meghozni az embernek a motivációját valahogy, mert hogy ez az online tér, ez ugye teljesen más szabályai vannak, mint ahhoz, amihez mi szokva vagyunk. És például most az Y csoportban, amúgy nekünk jövő héten lesz egy online bemutatónk, a Szökő Ár című előadásunkat, ami szintén egy tantermi előadást, ezt tettük át Zoom környezetbe, és úgy indultunk neki a csapattal, hogy ez pár alkalom lesz, hiszen ez egy megrendezett előadás. És arra kellett szép lassan rájönnünk, és Piri is, Móga Piroska, aki rendezte az előadást, hogy nem fog menni, hanem meg kell ismernünk ennek a térnek a szabályait, és mindent át kell ide rendezni, és ehhez volt, hogy videókat vettünk föl, akkor azokat is megnéztük, belehelyeztük, nem működik, újra kell venni. Tehát, hogy ez egy új kutatási folyamat, amihez van, aki igen, mint Viki egyébként beleveti magát, és nagyon sok színész pedig nem.
Igen, és ezt is meg lehet érteni, hogy van, akit ez egyáltalán nem inspirál.
Igen, ez igen, tehát az online térnek ugye nyilván megvan az előnye, meg a hátránya is. Én arra gondoltam, hogy esetleg beszéljünk egy kicsit arról, ami szintén ugye ennek a helyzetnek az egyik szülötte, de közben alapvetően egy nagyon jó kezdeményezés, ez ugye a művészet kivitele a négy fal közül, vagy a színház kivitele a négy fal közül, és most nem az online térre gondolok, hanem a közterekre, a parkokra, a kőbányákra, az üres parkolókra, hát igazából arra, hogy minden, ami nem szokványos. És hoztam nektek pár példát, csak így fel fogom sorolni, ez egy remek cikkből van, amit Barna küldött még tavaly májusban nekünk, hogy külföldön milyen kezdeményezések voltak. Vannak például drive-in előadások, nyilván ugye ezt ismerjük mi is, ha jól tudom, akkor a MIPA is tartott egyébként ilyen autós koncerteket most a járvány ideje alatt, de sokan azt mondják, hogy nem feltétlenül kell ehhez autóval menni, ez lehet biciklis is, lehet kerekesszékkel menni, lehet gyalog piknikezni. Nyilván is ugye ez bárhol gyakorlatilag meg lehet tenni, tehát a parkokba kivinni a művészetet, ami ugye egyrészt a magukat, az embereket, a résztvevőket is kimozdítják, másrészt ugye új közönséget is el lehet vele érni. Aztán ugye érdekesek azok az előadások, amik igazából soha nem élő módon történnek meg, hanem ilyen installációként működnek, viszont mégis teljes értékű előadásnak számítanak, hogy vannak modern vándor előadások, amit úgy képzeljünk el, hogy mondjuk egy kis busszal utaztatnak egy előadást emberek, és leparkolnak egy panel előtt, és azt mondják, hogy este 7-kor kezdődik az előadás, és este 7-kor mindenki széthúzza a saját lakásának a függönyét, és meg tudja nézni az utcán lévő előadást. Illetve ami még nekem ilyen nagyon érdekes volt, nyilván ez az AR, VR, virtual reality dolog, amit egyébként most nem árulok el túl nagy titkot, bele is vágtunk most mi is a PP-vel egy ilyenben, meg Viktória is benne van, de most igazából Miklóstól szeretnék egy kicsit kérdezni a közterekkel kapcsolatban, ilyen művészeti szempontból, hogy mi az, ami itthon megvalósult, mi az, ami megvalósulhatna, nyilván nem csak művészetre, hanem bármilyen közösségi programra gondolva is, és igazából mi lesz a jövője ennek a műfajnak.
Most nagyon felértékelődtek a közterek. Szóval ez ebből a szempontból, mint így a vírus erre nagyon szépen rávilágított, hogy nem lehet bemenni sehova, nem voltak terek, kocsmák, nyitva. És akkor nagyon, nagyon felértékelődtek Budapesten azok a részek, ahol ki lehetett menni a szabadban, és egyáltalán lehetett ott lenni, mert megengedték a jogszabályok, meg az emberek ki tudtak oda menni, mert ezek iszonyú értékesek lettek, ezek a területek, a parkok zsúfoltak lettek, a normál által dugó volt az ember a járdán is, hogy ilyen tényleg nagyon nagy szükség volt erre, és akkor erre egy nagyon jó lépés volt az önkormányzattól, hogy a pesti rakpartot forgalom mentesítette, és megnyitotta a budapestieket, és láttad, hogy erre mekkora igény van. És ezt gondolom, én azt gondolom, hogy ezek a tapasztalatok, amik most a járvány alatt megszületnek, hogy hogyan lehet használni egy közteret, és hogy mekkora igény van erre, ezek tovább fognak, szóval ezek velünk tudnak maradni hosszú távon is, és akár tényleg akár a rakpart, de nem is a rakpart ez egy nagyon nagy példa, de majd úgy értem, hogy ez a léptékű példa, arra tegyük a hangsúlyt, hogy élni lehessen. De most nagyon sok utcát tényleg arra használunk, hogy parkoló legyen, vagy az autók, hogy bárki közlekedjen benne. És hogy ez a vajonnak egy ilyen fontos mondása, hogy használjuk a teret úgy, mint az otthonunk részét. Tehát ez egy kitágított nappali, és oda menjünk ki, és éljünk ott, és tényleg üljünk le fagyizni. Szóval már az egy, hogy ígyünk egy pohár bort. Ez egy nagyon fontos része, és ennek, hogy ezt átadjuk az embereknek, hogy ezt megértsék, hogy miért fontos, ebben nagyon nagy szerepe van a művészeteknek. Tehát tényleg az, hogy ide előadásokat vigyünk, és lássuk, hogy az először, szóval ugye vajonnak ez egy ilyen metodikája, hogy amikor egy közteret létrehozunk, vagy megnyitunk, akkor oda vigyünk valamilyen programot, akár előadást, akár bútorokat, akár képzőművészeti alkotásokat, hogy oda csábítsuk az embereket, és megmutassuk ezeket a tereket. És utána felfedezzük, hogy könnyen ez a tény. De ez most megfordulhat, ez a dolog, mivel az előadásokhoz, akik szükségük van ezekre a terekre, mert nem lehet bemenni a közszínházakba, mert nem lehet bemenni az ártérre. Ezek az előadások is, de most mind a két szereplőnek fontos, hogy már ez nem szereplők ezek, hanem úgy értem, hogy a köztér és a művészet megtalálja és ki tudja egészíteni egymást, és mindenket egy ilyen win-win szituációba kerülhet, kerül azáltal, hogy a köztéren nagyobb mértékben jelennek meg művészeti produkciók vagy alkotások. És erre igény is van az emberektől. Tudom, nagyon sok korlátja van egy ilyen köztéri előadásnak, mert nincsen technika, bármikor eleredhet az eső, nem tudjuk, hogy hogyan szedjük be a belépőt, nem tudom, csomó ilyen kérdés felmerül, de hogy ezekre megoldás, szépen lassan megoldást lehet találni, és ezek most felmerülő kérdések, ezek ilyen elindulhatók egy új gondolkodást, és tényleg több ilyen produkció jött létre.
Igen, itt közben kaptam egy üzenetet, bocsánat, nem akartam megszakítani vele a beszélgetést, csak kiderült, hogy az online szabélyhidat azt a Barna írta, és nem viccből, úgyhogy azt hiszem, hogy lesz még gondolkodnunk, hogy hogy lehet egy szabélyhid online egyébként. Érdekes kísérlet lehet, nyilván most így hirtelen nem tudnánk rá pár perc alatt megoldást találni.
Hát gondolkoztunk ilyeneken, vagy felvetődött, hogy hogyan lehet például a szabélyhidon betartani létszámkorlátozást. Szóval, hogy voltak ilyenek, hogy 500 fő alatt nem lehet rendőrszakni. De a videó, hogy méred meg? Illetve az, hogy hogyan, hogy elveszíti azt, hogyha most így beléptető kapukat teszünk ki. Még most ez egy híd, ami közlekedésre használható, hogy átkelésre, és ezt funkciót megszüntet, ne lezárnánk, az nem kell. De hogyha mondjuk nem a hídról beszélünk, hanem a rakpartról, és ott azt akarjuk mondani, hogy ide most 500 embert szeretnénk csak beengedni, akkor elveszíti azt a hangulatát, vagy azt a tudását, ez a hely, ami miatt szeretjük. És igazából ez egy ilyen nagyon nehéz megoldás, nagyon nehéz kérdés, hogy hogy lehet ezt erre válaszadni. Ezért tehát voltak ezek, hogy tartsunk távolságot, és akkor ilyen rakparton csináltunk tavaly egy olyan ilyen installációt, nem tudom, hogy mondjam, hogy felfedtettünk egy rasztert a rakpartra, 2,5 méteres rasterhálót, hogy ez az, amit be kell tartanom. Lehet erre találni megoldásokat, de még persze nincsen kiforva, és reméljük, hogy nem eszem nagy szükségre kiforjon ez, viszont egy csomó mindent előre mondhatni. Most már látják az emberek, hogy mennyire jobb, hogyha ki tudnak menni a rakpartra sétálni. Miközben azért néhány évvel ezelőtt, vagy akár tavaly még a megnyitások előtt is ez egy ilyen vita kérdés volt, hogy most ez jó-e, vagy nem jó, vagy kell-e, de most mindenki egyetért ebből, ezt úgy látom.
Most itt megosztottam közben egy képet a Letpapec Y csoport Legkisebb óceán című előadásában, egy részlet a Szabi hídon. Két kép is van, ez 2019-ben készült egyébként, és hát igen, a képen látszik, hogy tehát itt mondjuk távolságot tartani, tényleg így az előadáshoz kapcsolatban viccesen mondhatnánk, hogy hering party, mert annyira jó volt, amit csináltatok lányok, hogy mindenki látni akarta. Kérdezem tőletek, hogy nektek mennyiben volt más, vagy mennyiben más például egy Szabi hídon fellépni, vagy bármilyen köztéren, ez egyébként ez akár a Banquet for Bees előadásunk, ugye, ami egy bármelyik parkba vagy természetvédelmi területen játszódhat. Mennyiben más, mint színpadon frontális helyzetben lenni a közönséggel? Jobb-e, rosszabb-e? Vagy csak más?
Én szeretem nagyon az ilyen szituációkat, szerintem sokkal, tehát egy személyesebb úgymond találkozás a közönséggel, meg több improvizációra is ad lehetőséget, vagy okot, tehát vagy is arra is akár, hogy használja az ember azt, amit közvetlenül a közönségtől kap. Tehát itt, amikor mondjuk a Szabi hídon felléptünk a halakkal, akkor lehetett azt használni, hogy ha nem tudom, valaki kutyával jött ki, vagy éppen sörözött közben, vagy kis gyerekekkel jött, és akkor nekik nagyon tetszett a hal. Tehát, hogy én azt szeretem ebben, hogy nagyon nagyon közvetlen tud lenni.
Igen. Csak azoknak, akik nem tudják, hogy mi ez a halas dolog, 2018-ban Móga Piri megkért engem, hogy az Y csoportnak rendezzek egy előadást, és akkor mi összefogtunk az Y csoport és a Letpepec, a már említett bábos társulat, és akkor a csodálatos Remsei Dávid bábtervező, aki a Letpepecnek is a bábtervezője, megtervezte ezeket a világító halakat, amik nagyon-nagyon hasonlóak ahhoz, mint a mi saját Letpepeces halaink. Ezek ilyen belsőledes technikával működnek, és ez a lényegük, hogy semmi nem kell hozzá, mert hogy önmagukat világítják meg. És bár maga a legkisebb óceán című előadás, ami ezekkel a halakkal készült, az egy színházi térben volt, de mi a Letpepeccel nagyon sok ilyen sétáló előadást csináltunk már addigra, tehát hogy mi rendszeresen lejárunk fesztiválokra, és tényleg a legnagyobb élmény az az, amikor így elmennek a gyerekek, megsimogatják a halakat, nem tudom, kapunk ilyen beszólásokat, hogy azt a pontyot most fogtad ki, meg ezek, tehát hogy tényleg, ahogy Anita is mondja, van egy ilyen közvetlen viszony a nézőkkel, és így azonnal, tehát akár a pozitív, akár a negatív, tehát ez így azonnal arcon csap, tehát hogy nincs idő így az elhajlásra, tehát hogy rögtön érzed, hogy mi ez, amit ott csinálsz, és hogy az hogy tetszik az embereknek. És hát szerintem ez a színház lényege, a találkozás.
Hát mi pedig biztos, hogy a következő 10. évfordulós kiállításunkban a halakat is belerakjuk, ugyanis egyébként az irodánkat díszíti 2 is. 3, szerintem 3 bent van nálunk, és nagyon hangulatosak, hogyha véletlenül felkapcsoljuk őket, úgyhogy...
Igen, most várjatok, ha vártok egy pillanatot, akkor mutatok valamit.
Gyere!
Azt hiszem, hogy ott van is van Viktóriánál egy hal, van egy ilyen sejtésem, de mindjárt kiderül.
Ez ben Dávid égen földön kereste, hogy hol lehet, mert amikor a Színművészeti Egyetemen búcsúztattuk a volt tanárunkat, akkor ő is fellépett ezen a búcsúztatáson. Ez egyébként a legkisebb óceánból van, neve is van, úgy hívják, hogy Roló. És igen, földön kerestük, és aztán itt megtaláltam itt az ágynemű tartóban, úgyhogy most be is tudom nektek mutatni. Most elköszönöm szépen.
Köszönjük. Ez biztos, hogy erre nem számítottunk igazából, hogy egy világítóhal fog megjelenni a Zoom kockában, úgyhogy tele van meglepetésekkel ez a délután este. Amiről még szeretnék, nem túl sok időnk maradt, de beszélgetni egy picit, az a, ha már ugye beszéltünk közterekről, online előadásokról, ez a VR technológia, ami több szempontból is izgalmas. Egyrészt ugye megengedi azt a fajta online jelenlétet, hogy nem kell feltétlenül, hogy a helyszínen egy élő előadást néz, viszont mégis kimozdít téged a 4 szobából, tehát nem egy laptopon kell vagy egy tévére rákötött laptopon kell egy színházi előadást végignézned, hanem ugye ez valahogy a kettőt ötvözi. És ezzel kapcsolatban a Viktóriát megkérném, hogy egy icipicit mesélj már nekünk, légy szíves, a legújabb közös projektünkről, mi pedig berakunk egy videót, ne zavarjon összetiteket, ez nem a mi projektünk, de készült már egyébként egy hihetetlen jó VR előadása a Progressionéval együttműködve. Úgyhogy ezt látni fogjátok közben, de Viktória, te mesélj egy kicsit az új közös dologról, ami erre épül.
Az ember tragédiájáról?
Arra gondoltam, igen.
Ja, igen. Hát ott ilyen neves koreográfusok között találtam magam, mint Góbi Rita, meg Grecsó, majdnem Krisztiánt mondtam, de a testvére. Grecsó Zoli, aki az összefogója, művészeti, nem tudom, vezetője. Összetartó eleme, művészeti vezető ennek a projektnek. És hát nekem azért nagyon tetszett az alapötlet, mert hogy ezt se próbálja utánozni a színházat, hanem egy ilyen Pokémon Go-s technológiára van kitalálva, nevezetesen arra, hogy mennek majd az emberek az okostelefonjaikkal, és ahelyett, hogy Pokémon Go-kra vadásznának, ahelyett kortárs táncosokra vadásznak a bokorban, és ez a Városmajori Szabadtéri Színpadnak a mellett lévő hatalmas kertben lesz. Ezek nagyon rövid, ilyen 2-2,5 perces koreográfiák, amit egy-egy alkotó koreografál meg, mindenkinek van egy saját színe, ezért meg kellett harcolni, mert van, aki ugyanazt a szint akarta, úgyhogy végre érezhettük magunkat a színházban, hogy így megharcolunk a jeleneteinkért, nagyon jó volt, és én az egyiptomi szint kaptam meg, és mindenki, hát elég szabad kezünk van, tehát igazából mindenki a saját színére egy saját koncepciót hozott, viszont Zoli lesz, aki a végén ezt eldönti, és összefogja, hogy akkor mi is legyen ennek az egésznek az íve. Igen, tehát hogy engem mindig nagyon izgatnak ezek az ilyen újfajta megoldások, meg hát hogy az, hogy ez technikailag működni fog-e, meg hogy fog rá reagálni a közönség, ez nagyon izgi.
Igen, és ugye itt nagyon sokat gondolkodtunk egyébként azon is, hogy pont mivel ugye ez egy olyan korosztálynak szól elsősorban, bár bárki élvezni fogja, reméljük majd az előadást, akik ugye az iskolában tanulják az ember tragédiáját, hogy hogyan lehet azt a fajta online jelenlétet összekötni és közel hozni hozzájuk, amit így ugye meg fognak tapasztalni, tehát hogy hogyan lehet szólni hozzájuk úgy, hogy igazából nem vagyunk ott. És ezzel kapcsolatban szerintem egyébként bármilyen színházi nevelési előadás kapcsán kérdés lehet egyébként egy ilyen online jelenlétnél, hogy ezt hogy lehet megoldani. Nem tudom, hogy Anita, ti hogy gondoltátok, vagy terveztétek, hogy például színházi nevelési előadást hogy csinálsz meg úgy online, hogy tudom, mondtátok, hogy ez a otthoni saját tér meg, de hogy maga az a kontextus, az hogy jöhet egyáltalán létre?
Mert hogy vonjuk be a diákokat? Erre gondolsz? Vagy
igen, tehát hogy lesz ebből nem csak egy streamelt valami?
Nálunk az a szerencsés helyzet van egyébként a Szökőár című előadással, hogy az alapvetően is egy iskolában játszódik, tehát egy középiskolások a szereplők, és ezért minden olyan jelenet, ami egyébként a darab szerint az iskolában játszódott, azokat áthelyeztük egyszerűen az online térbe, hogy most Zoom tanórán ülnek a diákok, vagy amiatt, hogy ugye hogy nem találkozhatnak, karanténban ülnek, ezért ők maguk is az online térben beszélgetnek egymással, nem tudom én, Messengeren vagy Zoomon. Tehát egyébként ott maga a darab is adta annak a lehetőségét, hogy feldolgozzuk egyébként azt a helyzetet is, amiben ők is vannak. Hogy nem tudom, én most már 6 hónapja Teams-en meg Zoom-on tanulnak. Úgyhogy ott maga, mondom, a darab adta ezt a lehetőséget.
Igen, itt ugye majd kérdés lesz, hogy ha hosszú távon marad ez a helyzet, akkor azt hiszem, hogy mindannyiunknak el kell kezdeni, függetlenül attól, hogy művészek vagyunk, előadók vagyunk, köztereket vonunk be a kulturális életbe, vagy projektmenedzserként dolgozunk, hogy mi az a megoldás és az a jó irány, amikor az online teret úgy használjuk, hogy az mindannyiunknak a javára válik, és megtanuljuk megszeretni, mind a mellett, hogy továbbra is harcolunk, és várjuk nagyon azt, hogy személyesen is találkozunk, egyébként ugye ez a beszélgetés is alapvetően személyesen lett volna, úgyhogy most picit sír a szemem, hogy nem tudunk kocintani így a vége fele. Nagyon-nagyon szépen köszönöm mindannyiótoknak, hogy itt voltatok. Még egy feladat vár rátok. Teljesen random fogok számokat mondani a neveitekhez, és utána mindjárt elmondom, hogy mi lesz ezzel a feladat. Előtte még megnézzük, de azt hiszem, hogy minden felmerült kérdésre sikerült időközben válaszolnunk, mert ennyire ügyesen hoztuk össze a dolgokat. Anita, te leszel a 3-as, Tória, te leszel a 4-es, Miklós, te leszel a 2-es, én meg az 1-es, és az a kérésem, hogy megjegyeztétek, hogy hanyas számok vagytok, reméljük. Igen, jó, nagyon jó. Az a kérésem, hogy ennyi szóban köszönjetek el, és kívánjatok valami jót az elkövetkezendő 10 évre magatoknak, meg mindenkinek, aki néz minket. Bármelyikőtök kezdheti, aki először végig gondolta.
Úgy is mindig minden változik.
Köszönjük.
Hajrá, hajrá!
Akkor én meg azt mondom, hogy csak előre tekints.
Nagyon jó. Én pedig csak annyit mondok a végén, hogy köszönjük. Úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek, visszahallgatható lesz ez az beszélgetés podcast formájában nem sokára. Ha bárkit a felvétel érdekel, akkor egyébként nyugodtan szóljon nekünk, és el fogjuk tudni juttatni hozzá. És van még pár dolog, amit nem mutattunk meg, bár készültünk, ezeket a Facebook eseménynél meg fogjuk majd osztani később linkek, illetve képek formájában, és mindenkinek további szép estét! többieknek kitartást, és nagyon remélem, hogy hamarosan találkozunk, talán a Szabi hídon legközelebb, úgyhogy gyertek. Köszönjük szépen!
Nagyon köszi!
Köszönjük szépen!
Sziasztok!